So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíró barátommal fogjuk majd jól megvitatni az Ausztrál nagydíjon történt dolgokat. Szerbusz, Karesz!
Ja, üdvözlet a kedves hallgatóknak is.
Mielőtt belevágunk a mögöttünk hagyott hétvégének a kitárgyalásán, szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy gyertek és iratkozzatok föl csatornánkra, hogy ne maradjatok le a következő adásokról sem, illetőleg, ha már arra jártok és a csatornánkat böngészitek, akkor légy szíves, hallgassatok bele a korábbi beszélgetéseinkbe. Hát a mögöttünk hagyott Ausztrál nagydíj, azt kell, hogy mondjam, három verseny után talán állíthatom azt bátran, hogy az idei év eddig legizgalmasabb versenye volt. Egyet értesz velem?
Hát alapvetően így van, persze, és hát mindig izgalmas egy olyan futam, ahol piros zászlók garmadája van, hát sajnos ugye a csekk, amit a végén a csapatok kiállíthattak néhányan a roncstelep irányába, az eléggé tetemes volt, de hát ez a Forma 1-nek mindig is a része volt. Más kérdés, hogy mennyire volt rá szükség, mert tényleg ez a legutolsó két körrel engedni a társaságot majdnem, hogy borítékolható volt, hogy ez lesz belőle, de ne szaladjunk azért ennyire előre. Volt, aki végig ez az 58-kor izgalmas volt, már az időmérőn ugye azáltal, hogy esőt lehetett várni, ugye a szabad edzésen is volt eső, tehát úgy meg volt bolondítva egy kicsit az egész, ami persze az eredményben nem tükröződik olyan nagyon, de minden esetre a maga az élmény az jó volt.
Tényleg pénteken, szombaton és vasárnap is történtek érdekességek. Én javaslom, hogy menjünk szépen kronológiai sorrendbe. Kezdjük a péntekkel. Vagyis hát igazából a csütörtökkel kéne kezdeni a média nappal, hiszen így azért, akiknek nem úgy kezdődött ez az idei év, ahogy ezt eltervezték, azok most már szépen egyesével látják be, hogy bizony-bizony itt azért komoly lemaradások vannak, és most már a Mercedes és a McLaren után a Ferrari is beismerte azt, hogy igazából ez az idei autójuk, ez nem igazán túl jó, sőt, hogyha brutálisan akarok fogalmazni, akkor tulajdonképpen ők is beismerték azt, mint amit Toto Wolff tette ezt mondjuk Jeddában, hogy ez az autót ezt egyből lehet a kukába dobni, ez nem jó, és akkor egy teljesen új autókoncepciót kell, hogy váltsanak, és hogy eljön a komoly változtatásoknak az ideje. Nem gondolod, hogy ez túl elhamarkodott egy döntés azt mondani, hogy ez az autó mehet a kukába?
Hát igazából persze jóval szerényebb ez a kezdés, mint amit bárki remélt volna, de azért épp a Mercedesnél láthatjuk azt, hogy miután Toto Wolff ugye két héttel ezelőtt arról sápítozott, hogy kuka az autó, hogy a csodába lehet egy teljesen vacak autót föltuningolni ennyi idő alatt olyanra, hogy majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy a második legjobb kocsi volt most a mezőnyben. Ez nagyon sok mindentől függhet természetesen. A tavaly is láttuk, hogy a Red Bull nagyon gyengén kezdte az évet, vagy legalábbis meghibásodásokkal kezdte az évet, aztán hogy bele tudtak húzni. Minden azon múlik, hogy a következő pár futamon, és most ráadásul majdnem egy hónapnyi idejük lesz rá, hogy a Baku, Azeri nagyjáig összeszedjék magukat. Akár a Ferrari-nál is történhet egy olyan fordulat, ami fölülírja majd aztán ezeket a vészjósló jeleket, ami nagyon jót tenne természetesen a világbajnokság alakulásának, mert ez senkinek se túl élvezetes, hogy háromból három Red Bull győzelmet láttunk ideig. De már hogyha csak az Aston Martin Mercedes Ferrari trió elkezdene komolyabban egymással küzdeni, az is nagyon érdekes lenne. Kétségtelen, hogy ez a futam miután ugye nulla ponttal zártak, ugye még tragikusabbnak tűnhet, mint az előző kettő, De ugye Vasseur is azt mondta utólag, hogy ugyan az eredmény a siralmas, és ahogy üres kézzel távoznak Melbourne-ből, az egy csöpet sem szívderítő, de ő ugye arra vonatkozólag lát jeleket, hogy az autó ugyanakkor elég jó tempót tudok diktálni, kétségtelen, hogy ugye a Leclerc versenye a harmadik kanyarba véget ért, tehát azt sose fogjuk már megtudni, hogy ő mire lett volna képes ezzel a kocsival. De alapvetően én azt gondolom, hogy a Sainz elég derekasan helytállt ezen a futamon, és az, hogy ő most 12-ként lett végül elszámolva, az egy dolog, mert ugye egy olyan versenybalesetért kellett elszenvedni ezt a büntetést, ami szinte meg se történt, ha azt veszük, hogy hol ér véget a verseny, de ez is majd egy későbbi fejtegetésnek a témája. Egyelőre én annyira tragikusnak nem látom a helyzetet, kétségtelen, hogy hát borzasztó sokat kell dolgoznunk, és nagyon fel kell kötni a nagy drágot ahhoz, hogy egyáltalán a nevezett két csapattal, tehát a Mercivel és az Astonnal ők föl tudják venni a versenyt, aztán, hogy a Red Bullt valaki is meg tudja közelíteni még ebben az évben, ez egy másik kérdés, és hát igazából erre nem sok esély van jelenleg, de azért szoktak csodák történni a Forma 1-ben is.
Én azt gondolom, hogy a tavalyi autónak az alapjaira épült az idei autó is, ami viszont tudjuk, hogy az nem volt rossz. És ezt megerősíti azt is, hogy amit Carlos Sainz mondott, hogy igazából az egyetlen egy problémája annak az autónak az, hogy egy nagyon-nagyon szűk tartományban tudják működésre bírni igazából az autót, és most kezdik el úgy nagyjából belőni azt, hogy ez a szűk tartomány, ez a tólig, ez úgy nagyjából mekkora ez a tartomány, a szűkön belül mennyire szűk ez a tartomány. Na látod, például ilyenkor van értelme annak, hogy biztos, hogy van értelme egyáltalán 3 napot tesztelni, nem lehet inkább egy picit nagyobb szanszot megadni a csapatok, ha már évközben nem lehet, hogy teszteljenek, mert most jelen esetben most itt van például mondjuk a Ferrari, aki mondjuk tényleg egy 3 napos gyakorlásra kap lehetőséget, rájönnek arra, hogy hello, hát ez az autó, ez nem igazán jó, bár itt ebbe a kicsi tartományba ez jó, akkor talán lehet, hogy több esélyt kéne nekik adni. Ha nem is mondjuk az előszezoni teszteken, de legalább mondjuk szezon közben, és hogyha picit tovább gondolom a dolgot, és játszok a gondolattal, akkor például miért nem lehetne egy olyan lehetőséget adni, hogyha már például ugye a fejlesztési időt a konstruktőri bajnokságban elért helyezésük alapján lehet kurtítani, illetőleg lehet bővíteni, akkor mondjuk miért ne lehetne erre mondjuk lehetősége arra mondjuk egy csapatnak, hogy mondjuk évközben teszteljen, mert pénzük az van rá, tehát ez nem is kérdés. És ha már említetted a Mercedest, hát kérlek szépen, abszolút egyetet tudok érteni veled, hogy Bahrainban már a szombati napon, tehát még nem is mentek egy versenykilométert sem versenykörülmények között, de már Toto Wolff felmondta, hogy ez az autó az aztán tényleg kuka, teljesen új autót fogunk építeni, utána már ugye Jeddában már ugye az is jött, hogy már az se érdekel minket, hogyha hasonlítani fog a Red Bullra, mindegy, de neked nem furcsa az egyébként, hogy minél inkább szapulják saját magukat és az autójukat, Hamiltontól kezdve mindenki, hogy elmondta, én megmondtam, hogy rossz az autó. Tehát az autóval egyre jobb eredményeket érnek el. Hát ha még egy 3 versenyen keresztül, még egy 6 hétig köpködik a saját autójukat, akkor még a végén lehet, hogy megverik még Verstappent is, hogy most mi ez?
Hát nem tudom, ez lehet, hogy valami nagyon fura kommunikációs stratégia a részükről, mert ugye tényleg Hamilton is nyilatkozott arról is, hogy amint meglátta ezt az autót, ő rögtön tudta, hogy esélytelenek lesznek, akkor jött ezzel a pilóta ülés pozícióval. Tehát tényleg, amit erről a szerencsétlen járgányról el lehetett rosszat mondani, azt már mind lenyúzták róla ezt a bőrt, és ehhez képest, ahogy mondod is, minden kijelentéssel párhuzamosan az autó teljesítménye megjavul. Tehát mint hogyha lenne egy ilyen szét is ebben az egészben, hogy minél csúnyábbakat mondanak róla. Ez a szerencsétlen járgány, mintha lelke lenne, elhatározta volna, hogy ő már pedig megmutatja, hogy ő nem kuka, meg nem vacak, meg nem izé. Ez persze vicceskedés, de hát azért nagyon vacakból nem lehet jót csinálni. Tehát azért, ahogy a sereghajtók se lesznek egyik verseny, utána a másikon pontszerzők vagy dobogók közeli járgányok, a Mercedesben voltak valamiféle tartalékok, amit egyszerűen, mint ahogy az összes többi csapat, lehet, hogy még nem tudták ezt kiaknázni, vagy nem ismerték, hiszen tényleg olyan minimális előszezoni tesztek vannak, azt ez a lekurtított pár nap, hogy egyszerűen képtelenek a csapatok meg a pilóták megismerni az új konstrukciókat, és kell hozzá ez a 2-3 verseny hétvége, hogy rájöjjenek, hogy hát nem is olyan rossz ez a matéria, amiben ücsörgünk, ki lehet ezt valamiféleképpen bontani, és lám-lám, hát tényleg az időmérvezésen is, és a versenyben is a Mercedesek azért jócskán túl teljesítették a saját maguk által is elvártat, és pláne rácáfoltak ugye erre a siránkozás áriára, amit előadtak. Egyetlen aggasztó ugye nyilván a Russellnek a kiesése volt, mert az sose szívderítő, és így is meg kell találni, hogy pontosan mi történt, hogy ez többször ne forduljon elő, de hát pont erre volt példa a tavalyi év a Red Bullnak a gyatra kezdése, hogy ahol megvan a kellő pénz és a kellő mérnöki agykapacitás hozzá ezeket a lapszusokat, azért a nagy csapatok fölül tudják írni. Hát most például ez a dolga a Ferrarinak is, hogy rájöjjenek, hogy ebben a SF23-ban mire ejlik, mi az, amit idáig nem tudtak belőle kiaknázni.
Annyit még azért szeretnék hozzátenni ez a Mercedes dologhoz, kiegészítem, hogy lehet, hogy tulajdonképpen csak hagyománytisztelők, hiszen azért 2014-től egészen 2021-ig azért tényleg minden évben a téli tesztek alkalmával. Hát ez borzasztó. Az nagyon, tehát hogy állandóan próbálták alul mutatni magukat, mint amennyit valójában képesek, főleg kommunikáció szinten. Most meg tényleg valóban nem mondanak túl erős dolgokat a saját autójukról, de azért az megkérdőjelezhetetlen az a fejlődés, hogy még Bahrainban tisztán a negyedik erő volt a Mercedes, most tulajdonképpen a második erő volt Melbourneben, és nem csak a futamon, nem csak összemákolva, hanem az időmérő edzésen is nagyon szorosan ott volt Hamilton meg.
Hát főleg ott, mert egy kört sokszor tényleg, ha valakinek nagyon jól kijön a lépés, és minden kanyart, és minden kigyorsítást el tud jól kapni, akkor abból lehet valami fantasztikusat összehozni, és ez azért 58 körön keresztül általában nem szokott menni. Ettől függetlenül az, hogy maga mögött tudta tartani Alonsót, ez egy teljesítmény, tehát ezzel a Mercedes-szel, amit ugye így adtak el, hogy nem jó semmire, miközben ugye egekbe lett dicsérve az Aston Martin, hogy milyen jó az úttartása, meg a kanyarokban, meg így, meg úgy. Most ehhez képest az Alonso ugyan végótló volt Hamilton mögött egy olyan 1-4-1-8 közötti, sőt egyszer-egyszer becsúszva egy alá, de voltak éppen nem volt igazán nagy esélye arra, hogy megelőzze.
Kontrollálta Hamilton végig a versenyt.
Igen, tehát nagyon jól tartotta magát a Mercedes, de hogy nem tudott az Alonso elé kerülni, az biztos.
Igen, ez engem is meglepett egyébként, hogy tehát tényleg az Aston Martin, amivel Fernando Alonso tényleg nagyon-nagyon komolyat villantott. Tulajdonképpen, hogyha azt veszük, igazából ő meg semmi rosszat nem csinált, mert harmadik versenyét fejezi be a harmadik helyen, de a meglepő az, hogy bizony-bizony, most a Mercedes már eléjük férkőzött. Most nagyjából ugye lesz egy szűk egy hónap, mire jön a következő verseny. Bízunk benne, hogy továbbra is változatos és szorosabb lesz majd a Red Bull-al történő csata, mert egyelőre a Red Bullok úgy néz ki, hogy csak saját magukat tudják megfuttatni, és így akkor azért most már szépen átcsúszanunk a szombati napra, mert ugye a szombati napnak az egyetlen egy olyan elgondolkoztató történése, az pedig Sergio Pereznek a szenvedése volt, és ő tényleg szó szerint végig szenvedte a szombati napot. De ezt egy kicsikét máshonnan indítanám el, picikét korábbról, és ugye a teljes képet nézzük, mert nekem furcsa volt az, ahogy vergődött szerencsétlen Csekó, mind a szabad edzésen, mind az időmérő edzésen, ugye a Q1-ben már el is dobta az autóját, És ugye nagyon-nagyon bosszankodott, hogy, hogy már megint ugyanaz a probléma, és nem sikerült megoldani, és stb. Mondd el, légy szíves, te, hogy mit gondolsz erről az egészről, aztán pedig én egy kicsikét a hallgatók elé tárnám azt a gondolatomat, ami miatt én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy ezt mi látni véljük. De lehet, hogy ez már csak azért van, mert koromból kifolyólag nyitottabb vagyok a összeesküvés elméletekre. De parancsolj először, hagylak téged érvényesül.
Hát ugye koromból kifolyólag ugye nekem még nyitottabbnak kéne lenni.
Na ja, az igaz, az igaz.
Ugyanakkor meg szerintem akkor már hadd dobjam vissza annyiban a labdát, hogy akkor tárd elő ezt az összeesküvés elméletet, mert akkor arról érdemes beszélni, mert alapvetően ugye azt lehet egy kicsit boncolgatni, hogyha most még ezt nem hallgatjuk meg, hogy hát most a Perez összezavarodott-e, vagy mi történt vele. Kétségtelen, hogy tipikusan az a pilóta, én szerintem, ami ugye jellemző volt korábban ezekre a nagyon jó, nagyon tehetséges, nagyon ügyes, de mégiscsak egy ilyen number two státuszra kárhoztatott versenyzőkre volt ilyen, a David Coulthard, a Rubens Barrichello, és még egy jó páran, akik sajnos nem tudják végigcsinálni az egész szezont ugyanazon a szinten, mint ahogy Verstappen meg tudja csinálni az 23 versenyt ugyanazon a szinten, egy Hamilton többé-kevésbé meg tudja csinálni, és így tovább. Tehát ez is benne lehetne, hogyha most még megelőzve a te gondolatmenetedet arra koncentrálok csak, hogy mitől szerepelt Perez így, ahogy szerepelt. Hát őnek szoktak lenni ilyen kicsit gyengécskép hétvégéi, de hogy ennek mi az oka, hogy ennek feltétlenül mindig az ő saját habitusa, vagy tehetsége, vagy minimál, vagy kevesebb tehetsége, mint Max Verstappené, ez egy más kérdés. Elméletig neki ugye erőtől dúzadóan kellett megérkezni erre a versenyre, hiszen megnyerte az előzőt, és abszolút ott van a versenyben a világbajnoki címért, vesző, de, és akkor mondd el, amit gondoltál.
A vesző, de, azt inkább én úgy folytatnám, hogy leintették a verseny Jeddában. Ugye azt tudjuk, hogy már Jeddában is óriási feszültség volt a versenyen, lehetett ezt igazán érzékelni. Ugye, hogy amikor már egymás mögött haladt a két Red Bull, akkor is azért ugye a Verstappen még támadt volna, a Perez az ugye szerette volna hazahozni az eredményt, tehát amikor emelte a tempót ugye a Verstappen.
Meg a leggyorsabb.
És igen, és ugye ment ez a vergődés a leggyorsabb körért, és akkor ugye nyugalomra intette a Red Bull mindkét pilótát, de ugye ment a gondolkodás, most akkor ezt frankon megmondták neki, és akkor ugye itt a végén azért csattant úgymond kvázi az ostor, hogy akkor a végén az egy pontot behúzta a Verstappen, és úgy feszült volt az egész hétvége, a Verstappen is nagyon-nagyon sokat szurkálódott a csapat ellen, hogy nagyon sok a meghibásodás, nem kéne ezt így csinálni, a többi. Na jó, oké, elmentek.
Meg, hogy ő nem lesz boldog egy második helyen sohasem.
Így van. Ugye látjuk ezt a képnek ezt a részét. Akkor haladjunk tovább, és tágítsuk ugye a látókört. Megérkeznek Melbourne-be, megérkezett az erőtől duzzadó Sergio Perez, akit te mondtál, és ő a csütörtöki sajtónapon bejelentette, hogy hát már pedig ő úgy érzi, hogy neki megvannak a világbajnoki ambíciói, úgyhogy ő mindent el fog követni annak érdekében, hogy ő világbajnok legyen. És akkor ugye jött ez a szombati nap, és ott ugye, amikor ezt a szerencsétlen Perezt így láttam, hogy tulajdonképpen a harmadik szabad edzésen olyan hibákat vét, ez lehet valóban az autónak a problémája, mert nyilván meg akarták magyarázni ezt, hogy nem a Pereznek a hibája, hanem az autónak a hibája, lehet akár az ő hibája is, most ez teljesen mindegy, de ami a lényeg, hogy maga a hiba az úgy nézett ki, hogy egy harmadik szabad edzésen fékezi el folyamatosan magát, egy olyan pályán, ahol már, mit tudom én, már 10 éve már volt ott mondjuk 6-szor.
12-ben kezdett a Perez, ugye is kiesett ugye két futam, 8. gyakorlatilag 8 vagy 9.
Na most,
tehát ugye, mind a tenyerét úgy ismeri.
Igen, tehát ilyen hibákat általában az első szabad edzésen az újoncok szoktak elkövetni, nem pedig egy 8 éves tapasztalattal megáldott pilóta, esik el. És az én összeesküvés elméletem az nagyjából úgy néz ki, hogy a Red Bull és a Verstappen, és ez a megnyilatkozásain látszik leginkább, tudják azt nagyon-nagyon jól, hogy most van egy tök jó autójuk. De azt is tudják, ugye, hogy mivel tavaly a könyvelőjük nem könyvelt elég ügyesen, és ugye megkapták érte a büntetésüket, ami ugye főleg abba fáj leginkább a Red Bullnak, hogy sokkal kevesebb idő áll rendelkezésükre az évközbeni fejlesztésekre. Tehát ezért nekik most kvázi olyan évük van, mint a Red Bull, a 2009-ben a Brown GP-nek volt, hogy az évben elején van egy tök jó autójuk, és ki kell maxolni belőlük mindent. És ugye pont az volt a szerencséje anno Jenson Buttonnak, hogy mire a többiek utolérték fejlesztésben, az akkor nem éppen azért nem fejlesztő Brown GP-t, mert ugye korlátozások voltak, meg ez egyszerűen anyagilag nem volt lehetőségük. És ezért is volt szerintem pipa a Verstappen, mert ő is pontosan jól tudja, hogy ha most az első versenyeken megbízhatósági problémák vannak, hátulról kell előre jönnöm, és még ráadásul itt van a csapattársam is, és akkor szépen elveszük egymástól a pontokat, akkor még a végén az is lehet, hogy közben az erősödő konkurencia, még a végén az lehet, hogy akkor aztán itt ülünk letolt gatyával, és akkor szépen akkor elbóckodtuk az évet, és ennyi. És az én összeesküvés elméletem az annyiban egészül ki ez, hogy mi van akkor, hogyha a Red Bull azt mondja, hogy figyeljetek gyerekek, igen, értjük a problémát, nem akarunk feszkót, mert már így is van, tehát óriási feszültség van a két csapattárs között, egyáltalán nem bízik meg egyik a másikba. Én ezért megkockáztatom azt a kijelentésemet, aztán valaki azt mondja, hogy barom vagyok, vagy nem, tök mindegy. Én azt gondolom, hogy valahogy a Red Bullnak is lépnie kell, mert ők is látják azt, hogy igen, jó a helyzetünk most. Na de egy 23 futamos évadban vagyunk. Ki a franc garantálja azt, hogy mondjuk a 18. versenyre már nem fog valaki fejünk fölé nőni, és nem fogunk úgy az eredmények után rohangászni, mint ahogy ezt tette 2009-ben Jenson Button. Mi van akkor, hogyha egy elegánsan kiveszik a játékból úgy kvázi a Perezt, ezzel is bebiztosítva azt, hogy oké, rendben van, szétnyílt az olló, ez a helyzet, Checo, légy szíves, akkor legyél megint legend, beállsz második helyre, azt akkor csókolom, és akkor hozzuk innentől a maxolásokat, mert ebből a szempontból én megértem ezt a gondolkodást.
Hát ebben teljes mértékben ott van a logika, és ha a Red Bull a világbajnok tímre gondol elsősorban, az akárhogy is nézzük, az mégiscsak a Max Verstappen biztosította leginkább. Minden tiszteletünk Checo Perezé, aki egy nagyon szimpatikus, gyors és tényleg egy jó pilóta, de ahogy az előbb is azért szóba került, ő inkább azért ebbe a Barrichello, Coulthard, Valtteri Bottas és a többi ligába van. Kétségtelen, hogy hát vannak ezek a minden évtizedben egy kimagasló szupersztár, ilyen volt a Lauda, a Stewart, a Senna, a Prost, és ne soroljuk tovább, ugye a legutóbbi időkben Hamilton, és mindenki más majdnem, hogy csak azért van ott, hogy valahogy próbáljon a nyomába lihegni. És ez főleg érvényes a csapattársukra. Tehát azért hányszor volt a telefonálás az utóbbi években is a szerencsétlen Bottasnak, hogy akkor ugye tudja, hogy mi a dolga. És én szerintem alapvetően ezt a Pereznek is megmondták, amikor ők oda vették a Red Bullhoz, hogy hát neki ilyen típusú feladatai vannak, és most azáltal, hogy így az év elején hirtelenjében még ott van a pakliban, vagy ő magát oda számítja, az egy dolog, de nem hinném, hogy a Christian Hornerék, vagy a Helmut Markó egy pillanatig is komolyan gondolná azt, hogy Checo Perezből világbajnokot csinálunk. Csak azért, mert már úgymond sok-sok idézőjel közepette, hogy megérdemli. Tehát ilyen nincs, ez nem a ütfadsereg vagy semmi. És főleg tényleg, amit kihagytál még egy pillanatra, ugye, hogy már a győzelme pillanatában ugye beszólt Jos Verstappen, hogy örüljön a Perez, hogy ezt a futamot megnyerhette, mert nem sok ilyen élményben lesz része a következőkben. És hát mindennél beszédesebb az, amikor tényleg a kijelentésnek a távolata, ami mögötte van, amikor Checo Perez meg azt mondja, hogy jaj, mi nagyon jóban vagyunk Jossal, mindig jókat beszélgetünk.
Igen.
Hát ugye, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy kanálvízbe meg tudnánk folytani egymást.
Így van.
Ez a diplomáciai nyelven volt megfogalmazva, hogy te rohadt szemét gyakorlatilag, igen. És még akkor egy nagyon szalonképes kifejezést használtam. Hát az egész Red Bull erre épül, hogy van egy Max Verstappenük, aki a 2020-as éveknek a szupersztárja, és vele szeretnék végig nyerni ezt a évtizedet, vagy annyi VB-t, amennyit csak lehet. azokat a rekordokat, amik ugye utolérhetetlennek tűnnek még jelenleg, de hát ugyanez volt a helyzet a Schumacher rekordokkal, és aztán csak megdöntötte a Hamilton nem is olyan hosszú idő alatt. Tehát ők ebben vannak benne, ők ez a csapat, Max Verstappen csapata, és a Checo Perez annyit tud tenni, hogy tényleg kihasználja azokat a nagyon ritkán adódó lehetőségeket, amikor ilyen vagy olyan ok miatt Verstappen majd nem fog tudni győzni, mint ez történt ugye a Szaúd-Arábiában is, de minden egyéb az szerintem az ő számára egy illúzió vagy álom.
Igen, de tehát én, ha a Red Bull így is, tehát a színfalak mögött ezt ő tényleg lefekteti a Pereznek, hogy igen, és az autó ez most tök jó, igen, neked is meg lehetne adni a lehetőséget, de ez nem az az év, mert tényleg extra hosszú az év. Igen. Tehát ugye most extra hosszú az év, most jó az autónk, maxoljuk ki a pontokat. Én megértem, hogy ez is benne lehet ebbe a dologba. Parancsolj!
Nem, én csak most meg eszembe jutott a 2002-es osztrák verseny, amikor a Ferrari mindent nagyon nyert, és mégis azt mondták Rubens Barrichellónak viszonylag az év elején, hogy engedje át az első helyet Michael Schumachernek for the sake of the championship.
Pontosan, mert nem lehetett tudni, hogy akkor mi lesz a vége, és pont ezért nekik be kell maxolni az összes pontot, aztán ennyi. És ami még számomra beszédes volt, az, hogy a harmadik szabad edzésen ott a Pereznek az első felfüggesztésén molyoltak, de rengeteget, azt hiszem talán 20 percet el is vesztett a szabad edzésből, majd utána Helmut Márkó, miután esett kelt szerencsétlen Perez, akkor meg azzal jött ki, hogy hát valami motorbeállítási gondok voltak. Azért ugye az első kerék felfüggesztés és a motor azért távolságban azért elég messze van így egymástól, és ez is olyan beszédes volt, de mindegy, mondom, nekem ez az összeesküvés elméletem, aztán aki egyetért, aki meg nem, az pedig nem, hát ennyi, mindenkinek megvan a maga véleménye. Menjünk át a versenyre, mert azért ott is rengeteg...
kellett hozzá, hogy tényleg a pilóta bizonyos értelemben egy utas ebben az autóban, tehát annyira a mérnökök kezében van minden, és ez már 35 éve is így volt, tehát én nagyon emlékszem arra, amikor volt a nagy világverő Williams Honda a Piquet és a Menzel idejében, és a Nigel Menzel az folyamatosan arról panaszkodott, hogy ő verseny közben azt érzi, hogy a boxban letekertek 30 lóerőt a motorjából, hogy ne tudjon gyorsabban menni, mert a Piquetből akartak világbajnokot csinálni.
Na de viszont térjünk rá akkor a vasárnapra, mert hát azért ott is megtörtént a verseny, és igazából, ahogy mondtam, izgalmas volt a verseny, na de hát megint az FIA tette igazából nagyon izgalmasra számukra ezt a versenyt, sem mint annyira a pilóták, és mondhatnám akár azt is, hogy itt a piros, hol a piros játékot játszottak tulajdonképpen ezen a versenyen. Emlékszel te egyáltalán olyan futamra, amikor három piros zászlót is felmutattak egy verseny alatt, mert bevallom neked őszintén, nekem az első gondolatom az, hogy nem nagyon emlékszem ilyenre.
Most én ennek sem néztem utána, úgyhogy nem akarok butaságot mondani, de meg fogom keresni, hogy volt-e ilyen. Elképzelhető, hogy volt, mert azért olyan szumára formai történetek. Bár kétségtelen, hogy ugye egy-két évtizedet leszámítva nem volt nagyon jellemző, hogy piros zászlóztak, ugye hát porrá égett versenyzők vertek a pálya szélén, és nem állították le a versenyeket.
Ez más idők voltak azért.
De hát most meg ugye átestek a ló másik oldalára, mert gyakorlatilag szíre szóra beküldik a biztonsági autót, és hát kétségtelen, hogy hát jó, tele volt a pálya mindenféle alkatrészekkel, de nem feltétlenül kellett volna mindig rosszátlózni, úgyhogy na mindegy.
Igen, tehát tulajdonképpen...
De lehet, hogy összefügg ez az egész azzal, hogy egy bizonyos régi barátunk föltűnt a pedokban, akit Michael Mazey-nek neveznek.
Hello, fiú, itt vagyok. Hello.
Ez annyira megzavarta az egész társaságot, hogy nem tudtak másra gondolni, mint piros zászlóra.
Igen, viszont ettől függetlenül, hogy most mézi ide, mézi oda, ettől függetlenül talán annyival tudnám kiegészíteni a gondolatot, hogy igen, régen indokolatlanul nem hoztak be piros zászlós futammegszakításokat, például amikor mondjuk ott égtek az autók a pálya szélén, és volt rá erre többször is példa. Most meg jogosan felmerül a kérdés, hogy tényleg tök indokolatlan esetbe küldenek be például akár safety cart is, lásd például mondjuk pont Jeddába, amikor ugye senki nem értette, hogy most miért kell safety cart behívni, amikor a Stroll félre állt egy ráadásul egy pályán való megnyitásnál. Így van. Na, ugye akkor csak úgy gyorsan, tehát emlékeztetésképpen, ugye három piros zászló volt, ugye az első az Albon esetében. Azt még azt mondom, hogy még be is kajálom, azt még adom is, mert tényleg sok törmelék került vissza a pályára, és tényleg hihette azt az ember, hogy a becsapódásnak köszönhetően ugye elmozdult ott az a beton fal, mint utólag kiderült, nem mozdult el, és persze nyilván mindig utólag okos az ember, hogy akkor igen, akkor elég lett volna csak safety car, letakarítani a pályát, és akkor aztán úgy menjünk tovább, de az elsőnél még azt mondom, hogy adom. Még a másodiknál is adom a sztorit, mert ugye a másodiknál pont három körrel a vége előtt ugye Magnussennek szétszakadt a hátsó kerek. És össze-vissza repült ott minden. És ugye azért azt tudjuk, hogy egy hátsó
fel... Az volt szerintem a súlyosabb egyébként. Ma tényleg lehetett látni, hogy be van borítva az egész aszfalt ilyen karbondarabkákkal.
Hát meg ugye magából, ugye önmagából, ugye maga a felnés, az ugye fém darabokból van, tehát azért a fém az...
tehát minden, ami arról leszakadt.
Így van. Na és akkor jön a harmadik, ugye, ami a második rajt után történő, vagy hát a harmadik rajt után, hogyha jól számolom, igen. Tehát a második, harmadik rajt után, ugye ott aztán repültek az autók, törtek.
Már roncsderbivé változott.
Teljes roncsderbi, és igazából ezen időzünk el, mert igazából a legszebb az egészben az, hogy ugye a Magnussen utáni baleset utáni újraindítás után ugye egyrészt lögdösték egymást az autók. De az egészben az volt a legszebb, hogy utána megint piros zászló, és utána meg senki nem tudta, hogy akkor most akkor hogy lesz az újraindítás. Senki nem értett semmit sem, szerintem az FIA sem értette saját magát, és tekintve az elmúlt időszakokat már megint olyan következetlen az FIA, hogy az valami elképesztő, és ugye még beleveszem azt, hogy utána még ott ment ott a variálás, hogy akkor az összetört autókat kivesszük a játékból, de azok az autók, akik nem törtek össze, viszont akkor maradnak a játékban, de akkor fölteszem a kérdést, akkor Carlos Sainz azért ugye kapott büntetést, meg kipöckölte az Alonsót. Az Alonso ezzel a mezőny végére esett, de viszont
mégis
harmadik lett, tehát akkor kvázi Carlos Sainz azért kapott büntetést, amit el sem követett. Na, azért ezt rakjuk már össze valami logikailag.
Ezt szerintem nem lehet összehozni. Ez a legegyszerűbb válasz. Tehát voltak éppen véget kellett, ott kellett volna eredményt hirdetni, mielőtt ez a harmadik rajt elindult volna. Tehát vagy azt érvénytelenítjük egy az egybe, és akkor ugye az az eredmény érvényes, amúgy fölálltak a rajtrácsra. Szerintem voltak épp az lett volna a tisztességes, mert ott pár száz métert tudtad csak megtenni, tehát azt már versenynek nem is lehetett nevezni.
Hát az első szektorig el se jutottak, tehát így ennyi.
Igen, tehát az már a versenynek nem képezte szinte a részét.
Carlos Sainz azért kap büntetést, amit akkor el sem követett. Én teljesen megértem a spanyolt, hogy teljesen, tehát tényleg lehetett hallani a csapat rádióban, hogy konkrétan a sírógörcs határán van, mert ez tényleg ebből a szempontból, hogyha ezt veszük, akkor ez balomira igazságtalan. Annak a fényében meg aztán pláne érthetetlen, ugye, hogy a két francia jó barát, Gasly és Ocon, nagyon szeretik ők egymást, ők simán lenullázták magukat, ledarálták a két autót, az Alpin tulajdonosai pedig nagyon-nagyon boldogak voltak, hogy akkor elmentek Ausztráliába, az hazajöttek egy másfél millió dolláros töréskárral, ott nem történt például vizsgálódás sem. Aztán arról nem is beszélve, hogy ugye a Nyck de Vries meg ugye felöklelte a Sargentet. Ott aztán ott se történt semmi. Viszont itt meg a Sainz meg esély. Tehát ő kérte azt, hogy gyerekek, üljünk már le, beszéljük meg, hadd mondjam már el én azt az egész dolgot, hogy ez hogy volt, és hogy miért nem értek egyet ezzel a döntéssel, de ő még az esélyt sem kapta meg arra, hogy legalább elmenjen a bírákhoz, és elmondhassa a saját álláspontját, hogy akkor ha már vissza lett csinálva minden, és az az autó, akit én kipöcköltem, egyébként mellesleg hozzáteszem, hogyha normál versenymenet lett volna, még akár azt is bemondom, hogy igen, valahol még jogos is. Tegyük zárójelbe zárva.
Valamennyire, igen.
De
teljesen...
Igen, parancsolj ki. Nem, tehát igazából csak annyit akartam mondani, bocsánat, tehát igazából csak annyit akartam mondani, hogy ha ezek után, hogyha a bizonyos dolgokkal nem foglalkozunk, és tudom, hogy az FIA-nak a halotti bizonyítványon a diagnózis az lesz, hogy meghalt következetességbe. De tegyük föl, hogy tehát ezeknek az eseteknek a fényében.
Ez a veszély nem állt.
Ez igen. Tehát ezeknek az eseményeknek a történéseknek a fényében nem lett volna mégiscsak akkor jobb azt megtenni, hogy azt mondják, hogy oké, rendben van, kilőtted az Alonzót, de visszaadjuk neki a harmadik helyet. Te mit tudom én, kapsz egy 50 ezer eurós csekket, és mit tudom én, akkor befizeted,
igen,
és akkor nagyjából le van
ezt
tudva.
Ezt akartam mondani, hogy azért szemétség ez a büntetés, mert egy újraindítás után volt. Ha ez a verseny közbe zajlik, amikor szét van húzódva a mezőny, és esetleg a Sainz jó, kap egy 5 másodpercet, és mondjuk egy helyet vagy kettőt hátra esik emiatt. De mivel itt annyira sűrűn voltak még a rajt után, tehát egy 5 másodperc ilyenkor gyakorlatilag őt majdnem a társaság végére küldte, mert mindenki egymás hegyén hátán volt, még nem volt kialakult sorrend, vagy sorrend volt, de nem volt széthúzódva a mezőny.
Ebben abszolút egyetértek, csak közben azért hallgattam el, mert közben én itt gondolkoztam még itt így az előző okfejtésemen, és ugye még korábban beszéltünk arról, hogy ugye sokszor indokolatlanul dobnak piros zászlót, sokszor indokolatlanul jön be a safety car. És hogyha ha már az FIA-t szapuljuk megint sokadjára, és majd fogjuk is még, ettől függetlenül viszont egy bizonyos szemszögből viszont az FIA-t meg kell, hogy védjem. Nyilván a 2021-es Abu Dhabi történet után nyilván ők arra törekedtek, hogy ne megint támadások célpontjába kerüljön, ezért nyilván verseny körülmények között szerették volna, hogy befejezzék az ausztrál nagydíjat. Tehát ebből a szempontból nézve megértem, oké. De azért gondolkozzunk már el azon, hogy tényleg, hogyha már csak annyi a vége az egésznek, hogy kimennek és a safety car mögött be is érnek és le van intva a futam, akkor ebben az esetben teljesen hülyeség volt igazából újraindítani az egészet. Ezt egy idő után ezt be kéne látni.
Hát nagyon kellemetlen, és ráadásul kapkodás ide van az egésznek. Hát tehát pont ugye azt várná az ember a sportot felügyelő grémiumtól, hogy bölcs gondolkodású vének tanácsaként működik, és hát mindig az van, hogy olyan helyzet elé állítják saját magukat, amit önmaguk nem tudnak megoldani.
Most egy szűk egy hónapos szünet várható, ugye a kínai nagydíjat ez idén sem rendezik meg, bár igazából már lehet, hogy az egy gyönyörűség lenne, hogyha majd egyszer majd megrendezik majd valamikor is a kínai.
Egy wuhani nagydíjat.
Egy wuhani nagydíjat, igen. Nyilván minden csapat, akik bajban vannak, akiket a műsor elején is említettünk. Viszont egy pilóta szerintem most baromira nem örül annak, pontosan Charles Leclerc.
Hát szegény teljesen ki van fordulva önmagából.
Letört teljes mértékben.
Egy évvel ezelőtt ott állt, mint a kétszeres győztes világbajnokság nagy esélyese, és ebből szép lassacskán már a tavalyi folyamán is, és hát most meg aztán végképp egy ilyen, majdnem, hogy azt mondom, hogy páriává degradálták, de hát ez már ugye az év második felében is lehetett tavaly látni, hogy szinte minden versenyen olyan enerváltan mozgott, és annyira csalódott volt a különböző stratégiai és egyéb hibák elviselése miatt. És nyilván ezek a dolgok, még akkor is, ha közben már volt egy téli szünet, azért megviselik az idegrendszert. Egy fiatal ember még bőven tele van, vagy tele lenne energiával, hihetetlenül tehetséges és gyors, de azért azt láttuk már a Forma 1 történetében sajnos nem egyszer, hogy ilyen különlegesen tehetséges és brilliáns fiatal emberek is össze tudnak törni, és sendvíjé porladnak egy idő után, hogyha ennyi csapás éri őket szinte versenyről versenyre, és én kicsit ilyen szempontból féltem is a Leclerc, hogy nehogy ebbe belerokkonjon, vagy roppanjon legalábbis végletesen, mert az nem lenne jó.
Pont ezt akartam neked mondani, hogy nem is olyan régen, pont egy vörös autóban a világbajnoki címért harcolva láttunk már egy pilótát, aki vétett egy hibát, és utána pedig annyira görcsösen jóvá akarta tenni ezt az egészet, hogy utána egyik hibából a másikba esett, és ezt a pilótát pedig úgy hívták, hogy Sebastian Vettel. És a fiúnak a szemein a teljes kétségbeesés, a letargia, az összetört lelkiállapot, szóval minden látszik benne, és valóban én is nagyon-nagyon féltem ezt a fiút attól, hogy egy ígéretes karrier tör már megint derékba a Ferrari-nál.
Ugye ez már az 5. szezonja a Ferrari-nál, az első az elég jól alakult, ugye 2 fantasztikus győzelem Spában, meg pláne a Monzában, akkor a 20-as év az ugye az rettenetes volt, de onnan szép lassan vissza tudtak jönni, és a tavalyi is azt mondanám, hogy jó éve volt alapvetően, de hiszen háromszor győzött, de összességében mégiscsak csalódás volt az egész 22-es év, mert ugye őt a VB címben gondolkodtak, és szépen módszeresen nem is, hogy kicsúszottak ezeik közül, hanem kiengedték ők maguk a kezük közül, és hát ez megvisel mindenkit. És akkor csapatvezetőváltás volt, mérnökök távoznak, bizonytalanság van a csapatban, hogy mi lesz, hogy lesz, kik maradnak, kik jönnek. Hát ugye az a jó csapatoknak mindig az az egyik titka a jó autón és a jó pilótán kívül, hogy egységben vannak, egyfelé húznak, nem kell különböző külső tényezőkre nagyon odafigyelni, hanem koncentrálni tudnak a munkára, és ez most a Ferrari-nál valószínűleg nem áll fenn.
Mindenesetre szegény Charles Leclerc csak annyit nyilatkozott, hogy igazából ő neki már nincsenek is távlati céljai, ő neki egy apró célja van, szeretne végre célba
érni. Szeretne jó pasztát enni este.
Szeretne, és meginni hozzá, vagy mit tudom én, 68 korsó sört, és akkor...
Mindent elfelejtik.
És mindent elfelejtik, és ilyenkor szokták azt mondani, hogy ha nem emlékszem semmire bulikat, soha nem fogom elfelejteni. Na de most viccet félretéve, tehát szegényként meg most tényleg azt nyilatkozta, hogy most már igazából ő neki már nincsenek távlati céljai. Szeretne egyszer már végre célba érni, és pontot gyűjteni, és utána, majd utána nyilván utána majd lehet a következő célt kitűzni. A mi célunk viszont az, hogy bár még erre a témára még rá lehetne szervesen fűzni igazából Lando Norris-t is, aki szintén nagyon-nagyon csalódott, de most azért ezen a hétvégén azért végre már jól teljesített, és ugye őnála is azért fönnáll az a veszély, hogy múlnak az évek, egy óriási tehetség, csak míg Charles Leclerc-et a saját csapata viszi a sírba, addig meg igazából szegény Lando Norris-t meg jó kvázi félig, meddig a McLaren is a sírba viszi, mert gyalázatos, hogy az idén a McLaren teljesítés, hát most már harmadik évvel leszálló ágban van a McLaren, de ettől függetlenül szegény Lando Norris meg az viszi a sírba, hogy ő menne már a McLarentől, és nagyon türelmetlen egyébként, mert most már azért idáig nagyon-nagyon jó nevelt fiú volt, és most már azért nem tesz lakatot a szájára. Na most szegény Lando Norris meg ugye pont, ő meg elmenne a McLarentől, na de hova, amikor minden hely kvázi elkelt. Én még mindig azt mondom, hogy nagy tétbe merek fogadni arra, hogy ha ő egyszer megy, akkor az az Audi lesz, de hát ez még azért még évek hosszú hát, sor.
Megindítettek itt egy érdekes pletykát, hogy a Ferrari érdeklődik iránta.
Hát mondjuk nem csodálnám azt, hogyha a következő nullázásnál is azt mondja a Charles Leclerc, hogy akkor...
Na akkor hogy akár akkor, egy csere is benne
hogy,
van.
Hogy basta, akkor is innentől akkor izé befejezzük. És
leveg,
akkor...
egy kis éghajlatváltozás mind a kettőnek, hogy ki járna jobban, meg rosszabbul, ezt ugye nem tudhatjuk, mert teljes lutri, hogy a következő évi autó hogy néz ki, hát ugye ennek a Piastri látja most leginkább kárát, hogy a biztos Alpine szerződésből beleült a McLarenbe. Ezek nagyon furmányos dolgok, de hát ugye, mint tudjuk, jövő kutatással lehet foglalkozni, csak kérdés, hogy mennyire érdemes.
Volt már a Ferrari-nak a múltban egy olyan pilótája, aki legendásan jól, rosszul tudott mindig szerződni, és most nem Fernando Alonsóra gondolok, mert most ő végre egyszer jól tudott igazolni, legalábbis jelenállás szerint úgy néz ki, hogy három verseny után három harmadik helyel, hanem ugye előtte meg úgy hívták, hogy Zsanálézi, tehát neki sem igazán jöttek ki mindig a karrierjében a dolgok. Na, de most fejezzük be a dolgokat szerintem, mert ahogy ránézek az órára, már azért csúnyán a mai műsoridőnk vége felé járunk, pedig azért lenne még miről beszélni, jön majd a hosszú téli szünet, úgyhogy szerintem itt még viszont majd lesz időnk majd nem éppen aktualitásokkal, hanem például múltbeli dolgokkal egy picikét mélyebbre menőbben foglalkozni, de zárjuk le ezt a mai adást. Karesz, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és ez részt vettél ebbe a nagyszerű beszélgetésbe. Köszönöm szépen, hogy magvas gondolataiddal tovább emelted a mai műsornak a színvonalát és a minőségét. Köszönöm.
Hát egy élmény volt még mindig, és reméljük, hogy hasonló izgalmas futamok és beszélgetések követik majd ezt.
Épp ezért kell feliratkozni, hogy kérem a kedves hallgatókat, hogyha még nem tették meg és tetszett a mai adás, légy szíves, nyomjátok meg a feliratkozó gombot, ezt akár a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on, vagy pedig az Amazon Music-on teszitek. Iratkozzatok föl, mert nem sokára jövünk majd az újabb adásokkal. Addig viszont mindenkinek kívánom mindenből a legjobbakat, és hogyha már azt veszük, akkor ugye itt a húsvét, úgyhogy mindenkinek kívánok áldott húsvétot. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, szevasztok!
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is! Blue flag, blue flag, blue flag. Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!